Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, hálát adunk, hogy a te hatalmad őriz minket, és szükségünk van erre. Köszönjük, hogy ezekben a napokban vigyáztál ránk, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a te házadban, közelségedbe. Köszönjük, hogy letelepedhetünk igét köré és a te lábaidnál. Kérünk, jó Istenünk, hogy szólítsál meg, és kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, hogy tőled legyen megáldva. Kérlek, hogy ihlessed a szavakat és mindent, amit itt teszünk, Urunk. Kérünk, hogy segíts meg, hogy tudjunk igazi Isten tiszteletet tartani. Hogy ne csak magunkat mutogassuk, Urunk, hanem tereját tudjunk mutatni. Kérlek, hogy üresítsd meg a szívünket, és töltsél be önmagaddal, és add, hogy a te ígédnek szabad folyása legyen bennem, bennünk és közöttünk. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Halleluja, Jézus dicsér. Halleluja, mindörökké. Csak ő néki zengnek a hang, a szél, a fák, a csillagok, minden élő néki zengi énekét, halleluja Istennek. Egyedül csak az ő nevének, minden lélek dicsérje ő.
Testvéreim, amit két helyről olvasunk. A Máté evangéliumának 6. részéből a 13. vers B mondatát, és a 17. részből a 14-től 21-ig terjedő ige szakaszt fogjuk olvasni. Szabadíts meg minket a gonosztól. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte, és mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne. És semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem a könyörgés és bőtölés által. Amen.
Szenvedés is jár bele, ne a türelem, az minden jót megáll. Testvér,
hogy majd eljön egy szent reggel,
fájdalomtól mentesen, égesen,
uvásen reggel,
te a pálmát engedel, Jézus félét zengedel. Jó tanul, kis remény, mint az a főnyeremény, melyet a rossz játéka meg sosem áll. A veszélyben drága nincs, a reményben kárja nincs. Jó barát marad, ha bármi őre állt. Testvér,
ó, ezt kérdje te, hogy majd eljön egy szép meget,
fájdalomtól mentesen, égősen
juhás sereget,
te a pálmát engedte, Jézus félét szentkedte.
Köszönöm a testvéreket, és szeretném azt elmondani, hogy olyan jó, mikor együtt lehetünk. Sajnos volt idő az életemben, amikor nem vágytam gyülekezetbe, és az olyan rossz volt, amikor csak úgy kényszerűségből mentem el, mert mennek a szüleim, mert kell menni, mert nem maradhatok otthon, de mikor Jézus belépett az életembe és megszabadított, azóta vágyom a gyülekezetbe. Vágyom együtt lenni a testvérekkel. Jobban a két dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon foglalkoztatott, mikor olvasgattam ezt az igét. Az egyik, az, amire nagyon fölfigyeltem, azt olvassuk, hogy mikor az Úr Jézus jött le három tanítványáról, tanítványával a hegyről, közeledtek a sugarsághoz, akkor hozzájött egy ember, hozzájött egy édesapa, és megszólította őt. Ahogy olvasgattam, többször is elolvastam, majd föltűnt nekem ez a dolog, hogy nem a tanítványok jöttek az Úr Jézushoz. Pedig azt olvassuk, azt mondja ez az édesapa, hogy elhoztam a fiamat a tanítványaithoz, és nem tudtak rajta segíteni. És nem azt olvassuk, hogy a tanítványok szaladtak elébe, hogy mester, gyere segíts, mert baj van. Nem tudunk mit csinálni, ők nem jöttek, hanem jött az édesapa, és azt mondja, hogy könyörülj rajtam. Könyörülj az én fiamon, mert a gonosztól gyötröttetik. Könyörülj rajta, mert nem azt teszi, amit akar, hanem azt teszi, amit az ördög akar, és az ördög oda viszi, ahova nem kéne. Nem szeretnék belemerülni, és nem is akarok tovább bontogatni ezt a részét, hogy ezzel az édesapa elismerte azt, hogy én is hibás vagyok benne, hogy ide jutott az én fiam, hanem azt figyeltem meg az igében, hogy a tanítványok nem voltak sehol. És úgy megfedett engem az ige, hogy én mit csinálok? Mikor látom az én testvérem, az én barátom, az én gyermekem életét, amikor látom azt, hogy hozzám jönnek segítségért, és én nem tudok segíteni, vajon engedem, hogy az az ember magába menjen Jézushoz, vagy pedig én megyek elő. Úr Jézus, segíts neki! Engem megfedett ezen a területen az ige. Én, mint aki az ő gyermekének vallom magam, az ő tanítványának, mit teszek? Jövök Jézushoz? Hozok másokat? Vagy csak úgy magamnak élem a hívő életet? Egy másik dolog, ami úgy megragadta a szívemet, az a hit, meg a hitetlenség kérdése. Az Úr Jézus megmondja később, hogy mi a baj a tanítványokkal, az, hogy hitetlenek. De ugyanakkor látjuk ennek az édesapának a hitét. Nem törődik semmivel, azzal sem, hogy nem tudtak segíteni a tanítványok, pedig Jézus tanítványai, elmenjen az Úr Jézushoz, és azt mondja, hozzád jövök, segíts a fiamon, mert te tudsz segíteni. Van-e vajon ilyen hitem? Hogy odajövök, és azt mondom, Úr Jézus, itt vagyok, tudom, hogy te segíteni fogsz. Azért jöttem hozzád, mert tudom, hogy nálad van a segítség, a szabadulás, és tudom, hogy te meg is teszed. Ugyanakkor látjuk a tanítványok életében a hitetlenséget. És akkor megkérdik az Úr Jézustól, hogy hát mi miért nem tehettük ezt meg? Azt mondja az Úr Jézus, a ti hitetlenségetek miatt. Azért, mert nem hisztek. Mert ha annyi kis hitetek lenne, mint egy mustármag, ami ugye nagyon pici, akkor még a hegynek, és ha mondanátok, hogy menjen arrébb menne. Milyen nagy dolog ez? Azt kérdeztem homokon, hogy testvérek most, hisztek? Volt, aki azt mondta, igen, hiszünk. Hát akkor, ha kimentek, azt mondjátok annak ott hátul, annak a nagy szilófának, hogy szakadj ki tövestől, kiszakad? Á, nem. Milyen az én hitem? Azt mondja az Úr Jézus, ha pici lenne, mint a mustármag, a hegynek mondanátok, hogy menjen, és menjen, ugorjon a tengerbe, megtenné. Egy másik testvér azt mondta a prédikációjában, hogy sokszor, mikor kértem valamit Istentől, és megkaptam, valahogy el se hittem, hogy megkaptam. Vajon nem ilyen vagyok én? Nem ilyenek vagyunk mi? Kérünk, és közben nem hiszünk? Mert ha hinnénk, az Úr Jézus azt mondja, hogy megadja. Ha olyan kis hitetek lenne, mint a mustármag, milyen nagy csodák történhetnének? Milyen az én hitem? Annyika, mint egy kis mustármag lehetne? Az Úr Jézus akarja adni nekem, és akarja adni mindannyiunknak. És ezen a délutánon ezt akarja adni nekünk. Az igazi élő hitet. És ami nincsen csak benne. És csak akkor lehet az enyém, ha szabad vagyok a gonosztól. Adja, hogy ezen a délutánon megtapasztaljuk mindezt. Amen. És újra az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után pedig Nagy Kassa Pétert kérem szolgálni.
Az éme kényszerzubbonyt dobni, az önzést hátra vezényelni, a magunk tábornoka lenni, ez nehéz. Uralkodj!
És kérjük a zenekar szolgálatát, hogy dicsőítsék Istent egy zeneszámmal, és a zenekar szolgálat után pedig I. és Gábriát kérjük. Thank you.
Imádság az imádkozás kegyelméért. Szavakat morzsolunk ajkaink között, de az elme valahol messze kószál. Mi atyánk, és nincs több a szónál. Kérünk ajakkal, nem a szívvel, és mégis úgy várjuk, várjuk tőled, ránk is egyszer jobb napok jönnek. Szenteltessék meg a te neved, és nekünk más gondjára fejünkben. Bár mondjuk az imád egyre szüntelen, legyen meg a te akaratod, de a csapást mérsz ránk, már feljajdulunk, s a fájás tépi szívünket, add meg a mi mindennapi kenyerünket. Ó, Uram, még ezt sem tudjuk kérni méltán, és bocsáss meg a mi vétkeinket, de mindenek előtt taníts meg, Uram, imádkozni minket.
Kérjük Urba a zenekar szolgálatát, és a zenekar után pedig a fiatalot kérjük.
Yeah. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Erdei Erika vagyok, Szilágykövesdről jöttem, nemrég költöztünk be ide a városba az unokatestvéremmel. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a gyülekezetben, most már másodjára. És röviden ezt szeretném mondani a megtérésemet, az 2008. március 13-án volt egy evangelizációs estén. Akkor úgy éreztem, hogy az Úr hozzám szól, és hogy ezt nem utasíthatom vissza, ezt a lehetőséget. Akkor este átadtam az én életemet, és lassan 3,5 éve vagyok tagja a baptista gyülekezetnek. Én kívánom az Úr gazdag áldását a gyülekezetre, és aki még nem tapasztalta meg az Úr Jézus szeretetét, azt kívánom, hogy adja át az életét, mert érdemes az Úrral járni. Amen.
Amen. Köszöntöm én is a gyülekezetet. Amint már tudják a testvérek, múlt vasárnap délután Perecsenben voltunk. Ott szolgáltunk, ami a fiatalok is, kekkel, bizonyságtevésekkel is, és Szűcsös Sándor testvér hirdette az igét a Jobb könyvéből, pontosabban a Jobb első részéből. Ebből szeretnék felolvasni egy pár igeverset. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esően leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Úgy elgondolkoztam, hogy ezen a világon többnyire az emberek többségének az anyagi javak a fontosak. Mindig az hogy minél többet megszerezzenek, minél több javad is legyen, több vagyonuk legyen, és hogy hát a pénz hajszolása, ami fontos. És ha Isten elvesz ezekből, vagy ha talán mindent elvesz Isten, akkor csak zúgolódni tudnak, csak elégedetlenek tudnak lenni, és háládatlanok ezekért. És hát talán ilyenkor az emberek többsége annyira elfordul Istentől, hogy még depresszióba is eshet, és teljesen csődbe mehet az élete. És elgondolkoztam azon, hogy de hogy állunk ezzel mi hívő emberek, hogyha Isten próbákat enged meg a mi életünkben, akkor mi is sokszor elcsüggedünk, elégedetlenek vagyunk, és feltesszük a sok kérdést, hogy de miért? Miért kellett ennek így történnie, és hogy miért kellett Istennek mindezt megengednie a mi életünkben. És jobb, még ezekben a körülményekben is hitt Istenben, és nem veszítette el az ő bizalmát. Mi talán sokszor úgy vesszük ezeket a próbákat, hogy kísértések, és hogy ezekben mindig a rosszat látjuk. Nem vesszük azt észre, hogy Isten formálni akar ezek által minket, szóval formálni akar minket Isten ezek által, és talán a mi hitünket akarja megpróbálni, hogy mennyire hiszünk mi benne, és hogy tudjuk minden körülményekben rábízni a mi életünket. Ezt akarja ezzel kimunkálni. És a Jobb könyvében, az utolsó részben pedig azt olvashatjuk, hogy Jobb pedig betelt az élettel. Betelt azzal az élettel, amit Isten szerint tudott élni, és hogy kitartott minden körülmények közt Isten mellett. Isten visszaadott neki mindent, sőt, még sokkal többet annál. És Én kívánom mindenkinek azt, hogy mi is tudjunk betelni az élettel, Isten áldásait vegyük észre nap mint nap, és így tudjunk élni az ő akarata szerint. Amen. Amen.
Kérjük Kisgyőző testvért egy rövid beszámolóval a szolgálattevő konferenciájáról.
Thank you. ez inkább egy beszámoló, mint sem egy személyes áttélés vagy bizonságtevés lenne, tehát kérem a testvéreket, így vegyék ezt a szolgálatot. Pénteken elmentünk hárman a gyülekezetből, Tamás testvéremmel és Sámuel testvéremmel Perecsenyben. Ott volt az imaóra vezetők és a biblióra vezetők részére konferencia. Szombaton pedig az igehirdetők részére volt ugyanott konferencia. Tehát ott egy néhány gondolatban szeretnék elmondani dolgokat, amelyeket leegyeztem magamnak, és fontosnak tartottam. Jó lett volna, hogyha minél több imaóra vezető részt tudott volna venni, és biblióra vezető ezen az alkalmon, de ha nem tudtak eljönni, akkor egy néhány dolgot feljegyeztem, és elmondanám az ő részükre is, és a gyülekezet részére is. Szó volt az imádkozás fontosságáról. Pardi Félix testvér tartotta az első részét, amikor az imóráról volt szó, második részét pedig ifjú Budai Lajos testvér, ő szólt a biblióráról. Elmondta a Félix testvér azt, hogy nagyon fontos része alkalmainknak az imóra. Sajnos leggyérekben látogatott alkalom is az imaóra. Istennek háza az imádságának háza. Tehát az ő háza az imádságának a háza. A prédikáció eredményessége az imádságokon függ. Tehát ne várjunk mi nagy dolgokat, amikor hirdettetik az ige, és én karba tett kézzel várom, hogy jöjjenek az emberek, térjenek meg. Ha én nem teszek otthon valamit a csendes kamarámba, nem imádkozok az ige hirdetésért, akkor ne csodálkozzak azon, hogyha nincsenek megtérések. Az imaáhítat a gyülekezetnek a motorja. Tehát a gyülekezetnek a motorja lehet az imaáhítat, az imaóra. Az imaáhítat egy gyülekezet hőmérője is lehet. Valaki azt mondja, hogy az adakozás a hőmérő. Pardi testvér azt mondta, hogy az imaáhítat a gyülekezet hőmérője. És van benne valami igazság. Az imaáhítat meghatározza a gyülekezet lelki állapotát. Tehát, ha élően imádkozunk imaórán, a prédikációért, az énekkarért, a zenekarért és minden más szolgálatért, akkor ez meghatározhatja a gyülekezetnek a fejlődését. Szó volt az ima órákra való felkészülésre. Az a legcsúnyább, itt meg szeretném súgni az ima óra vezetőknek, amikor azt mondják, hogy sajnos nem készültem fel. Ez ne forduljon elő, tehát nem kell így kezdeni egy ima órát sem, és bibliórát sem, és más alkalmat sem. Majd a hallgatóság levonja a következtetést, hogy nem készültem fel. Az imádkozó ember otthon jóval az alkalom előtt már készül. Nem csak szombat este veszi elő. Ugye férfi testvérek előfordul az, hogy vasárnap vezetünk valamilyen órát, és akkor szombat este gyorsan vegyük elő az igét. Nem. Ő már a hét napjaiban gyűjti az ima témákat. Ők kellenének az elsők legyenek, az imaházba jöhet. Tehát már hamarabb is eljöjjenek. Példa volt hozva, ha jól emlékszem, a nagyfalusi gyülekezet így gyakorolja az, hogy minden vasárnap minden szolgálattevő 8 órára eljön. 3-4-9-ig imádkoznak az aznapi áldásért. 3-4-9-kor elmennek a családért, és 9-től kezdődik az ima óra. És áldás van az ilyen órákon is. Ha kimozdult lelki állapotából az ima óra vezető, akkor rendezze azt Istennel és emberekkel, ha szükséges. Így ne szolgáljon, mert csak megkötözöttséget áraszt maga körül. A kommentárok előtt a Bibliát vegye kézbe, és abból készüljön. A kommentárokat is lehet alkalmazni, de először a Bibliából hadd üzenjen Isten neki abból az igéből. Ha szabadon választott igéről van szó, akkor nem kell túl nagy igerészt választani imaórákra. Ha tudja, hogy szolgál vasárnap, hétköznap pedig, tehát szedje össze az ima témákat, ezt már említettem. Jó, hogyha egyeztetni tud az orgonistával, tehát énekek kiválasztásában, ez is nagyon jó dolog. Felügyelet alatt kell történjen az imaóra. Ha nagyon elnyúlnak az imádkozások, nyugodtan közbeszólhat és bátoríthatja a rövidebben való imádkozás a testvéreket, testvérnőket. A szemkontaktus meg kell legyen az imaóra vezető és a hallgatóság között. Jobban tudnak kommunikálni, jobban megérti a hallgató az igét. Amikor a szószéken imádkozik, most már az imaóra vezető is fel kell menjen a szószékre, a gyülekezet nevében imádkozik. A személyes dolgaikért máskor kell imádkozzon. Otthon, vagy lent a padban. Ismertetni kell a konkrét ima témákat. Nem kell káosz teremtődjön imórán, kell tudni pontosan, hogy miért kell imádkozni. Imádkozás előtt közvetlen nem ajánlott az éneklés. Tehát inkább, amikor búzítottunk imára, akkor imádkozzunk. Jogunk van kérni Istentől, és ez most a hallgatóság részére is nagyon jó, ha megfogadjuk, és kérünk Istentől nagy dolgokat. Így imádkozunk. Figyeljünk a Szentlélek vezetésére. Ez a legtöbb mind ezeknél. A szokásoktól való eltérés áldást eredményezhet feltételes módban. Nem kell mindig eltérni a szokásoktól, de ha tovább nyúlik az imaóra 5-10-15-20 perccel, és érezzük a Szentlélek kiáradását, és jönnek az emberek, és bűnbánattal imádkoznak, akkor nem baj az, hogyha megnyúlik. Testvérünk említette azt, hogy ha el is marad a prédikáció, nincs semmi bűn abban, ha megtérnek az emberek imaórán. Nagyon jó dolog. Istennek tetsző dolog. Tehát ismertetni kell a gyülekezettel azt, hogy rövidek legyenek a közös imádkozásnál. Gondoljanak arra, hogy mások is szeretnének imádkozni. Imádkozás közben ne prédikáljunk, és nem kell uramozni. Sajnos előfordul az, hogy egy imádkozásban 15-20-szor elmondja valaki azt, hogy Uram, Uram. Óvakodjunk a hosszú csendtől. Rendszeres imatéma kell legyen a lelkipásztor ügye, a családja és a szolgálattevők. Nem csak olyan alkalmakor kell őértük imádkozni, amikor ki van vetítve, ki van függeszt, hogy imádkozzunk lelkipásztorainkért. Rendszeresen gyakoroljuk ezt. Nekik is megvan a saját problémájuk, és nagyon kísérti a sátán őket is. Akik az élvonalban vannak, talán jobban kísérti őket. Kis csoportokban való imádkozást is gyakorolhatjuk. Ez is áldást eredményezhet. Akkor talán, amikor kevés az idő, 3-4 perc alatt mindenki imádkozhat így csoportokba, kis csoportokba fordulva, ismerős ez is előttünk. És utolsó sorban pedig az imahájtat áldásairól és gyümölcseiről volt szó. Természetes, hogy ez elősegíti az emberek megtérését a jó Istenhez. Ennyit szerettem volna az imaóráról elmondani, és nagyon fontos az, hogy részt vegyünk. Tehát Szatmári gyülekezet részére is ajánlom azt, hogy imaórára rendszeresen járjunk el, és élő imákat mondjunk el. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy két mondatja ragadott meg Félix testvérnek. Mondva egy mondat, és egy olyan, amiben lemérhetjük azt, hogy mennyire szeretjük mi is Istenünket. Az egyik mondat, amivel befejezte, az az volt, hogy mi csak imádságban közeledhetünk Isten királyi trónjához. Az, hogy eljünk imaházba, az nem, avval nem közeledünk Isten királyi trónjához, csak azzal, hogyha imádkozunk hozzá. A másik dolog, ami nagyon szíven ütött és megtetszett, az az, hogy azt mondta a testvérünk, hogy mennyire szeretik az emberek a gyülekezetet, az meglátszik abban, hogy mennyien jönnek el a délelőtt Isten tiszteletre. Hogy mennyire szeretik a lelkipásztort, az meglátszik abban, mennyien jönnek el délután az Isten tiszteletre. És mennyire szeretik Istent, az abban látszik meg, hogy imaórára hányan jönnek el. Ha adja az Úr, hogy itt legyünk mindannyian imaórán, szeressük igazán a mi Istenünket.
Vándor útam minden napján, sok-sok kívül.
köszöntünk szeretettel mindenkit, és ahogy énekeltük is, az Úr vigyázzon ránk, és bízzuk rá az életünket. Minden körülmények között ő velünk van, és hadd lássuk meg ezt minden alkalommal, és tovább is, ha tudjunk lépni, tudjunk Istennek szolgálni. Az énekkar szolgálatát kérjük most. Foglalkozni mostanában és vasárnap délutánonként, ez a téma van előttünk, és mondatonként foglalkoztunk ezzel a témával, ezzel az imádsággal, és ma délután azzal kell szembesüljünk, azzal a kéréssel, hogy szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Az első gondolatunk ilyenkor mindig az, hogy hát igen, egy gonosz világban élünk, nagyon sok a kísértés, hát helyén való ez a kérés, ez az imádság, hogy szabadíts meg a gonosztól. Szeretném, hogyha elsősorban magunkban néznénk, és csak utána néznénk a körülöttünk levő világban. Mert ez az imádság több rétű és több szinten kell, hogy működjön. A bennünk levő gonoszságot is meg kell ítéljük, és azért kell imádkozzunk, hogy az Úr attól is szabadítson meg. Valóban a körülöttünk levő gonosztól is meg kell az Úr szabadítson bennünket, és én úgy fogalmaztam, hogy az alattunk levő gonosztól is meg kell szabadítson az Úr, és itt különösképpen az ördög mindenféle mesterkedésére gondolok, ahogy a mostani korban, a mai napokban annyiféle ördögi támadás van, annyiféle ördögi praktikát űznek az emberek, és azt mondják, hogy hát kipróbálom, kíváncsi vagyok, hát ha szerencsésebb, hát ha boldogabb leszek. Mi ne nyúljunk ezekhez, és ez az imádság tanítson meg bennünket elválni mindattól, ami Istennek nem tetszik, és ragaszkodni az Úrhoz. Tehát a bennünk levő gonoszság az én, ami bennünk van. Az atyáinktól örökölt hiába való életmód, ami bennünk van, minden emberben benne van. Vannak emberek, akik ezt kimutatják, vannak csendesebb, szelídebb lelkű emberek, de mégis ez az én, a büszkeség ott van minden emberben. És ezt a bennünk levő gonoszságot legalább három területen látom megmutatkozni, és látszik ez az emberek életében. Az első, a bűnös természetünkben nyilvánul meg. Minden ember ezzel a bűnös természettel jön erre a világra. És ebből a bűnös természetből jönnek a gondolatok, jönnek a gonosz cselekedetek. Ilyenek vagyunk mindnyájan. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindnyájan vétkeztünk. És mindenki szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Tehát nincs benne az, ami ott kéne legyen. Ott van a gonosz, az a rossz természet, amit örököltünk, a lázadás, a hitetlenség, és ez bennünk van. Szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg minket ettől a gonosztól, hogy ettől hogy tudunk megszabadulni. Van egy olyan igazság a Bibliában, amit az Úr Jézus Krisztus újjászületésnek nevez. És így tudunk ettől a bűnös természettől megszabadulni, ha újjászületünk. És azt mondja az Úr Jézus, szükség néktek újjanná születni. Még ha imaházba jár valaki, vallásos életet él valaki, baptista gyülekezetben nő fel, akkor is szükséges az újjászületés. Ismeri a Bibliát, ismeri az énekeket, ismeri a szokásokat, talán még a testvéreket is. De akkor is szükséges az újjászületés, mert ez a bennünk levő gonoszság mindig ott van bennünk, addig, ameddig nem születik az ember újjá. És szükségünk van erre a csodára. És kérem szeretettel azokat, akik tudják magukról, hogy ez a nagy csoda még nem történt meg az életükben. Még a régiek nem múltak el, és nem lett újjá minden. Kérem, hogy gondolják át nagyon jól az életüket. Mikor azért imádkozunk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, ez azt jelenti, hogy nekünk meg kell térni. Meg kell szabadulni ettől a gonosz természettől. És az Úr segítsen erre, hogy ezt komolyan gondoljuk át. Aztán a második terület, ott van az óemberi természetünk. Mert ott van bennünk. Ott marad bennünk az a atyáinktól örökölt természet. És olvassuk a Bibliában, hogy ott vannak a test cselekedetei. Ezek az óemberi kívánságok. Ott van minden emberben. Minden hívőben. És mondjuk ki, testvéreim, hogy csak most látjuk igazából, hogy milyen bűnösök vagyunk. Azt mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember. Hogy mond ilyet magáról? Azért azt mondja, mert megtalálom magamban azt a törvényt, amely ellenkezik az Isten törvényével. Ellenkezik az elmém törvényével. Mert én jóra gondolok, jót akarok tenni. És valami miatt nem sikerül. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a bűnnek a testéből. És ő elmondja, hogy hála az Úrnak, az Úr Jézus Krisztus által ezt meg lehet tenni. Igen, ezt az óemberi természetet meg lehet feszíteni, és meg is kell feszíteni. Ennek ellene lehet és ellene kell mondani. Meg kell tagadni. Ott vannak bennünk ezek az óemberi természetes dolgok. Mi sokszor azt mondjuk, hogy jogunk van. Eddig Isten igéje elítéli a bűnt. És amikor imádkozunk azért, hogy szabadíts meg a gonosztól, ettől a mindennapi, óemberi felfeltörő vágyainkra is kell gondoljunk, testvéreim. Azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. És ez nekünk sokszor olyan furcsa. Sokszor úgy néz ki, hogy pont én. De miért kell ezt tegyem? Minden nap. Ha nem elég, ha egyszer megtértem. Hát újjászülettem, megkeresztelkedtem, járok az imaházba. Igen, de megtagadtam. Amikor nem látott senki. Amikor a gondolatomban vétkeztem, amikor az indulataim olyanok voltak, amelyek nem kellett volna, lehet nem tudott erről senki, csak az Isten. Megtagadtam ezeket magamban. Amikor azért imádkozunk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, akkor a bennünk levő gonoszságra is kell gondoljunk. Nem mindjárt mások gonoszságára, meg a világban fellelhető gonoszságot, hanem magunkra gondoljunk. Az Úr Jézus erre tanít bennünket. És aztán ott vannak a hibáink, testvéreim. Valljuk be, hogy sokszor nem tudunk ellenállni ezeknek a kísértéseknek. A felfeltörő óemberi vágyaknak. És hibázunk. És kiabálunk. És a veszekedés, és az irítség, és az ilyenfajta életmód ott lesz, ott van bennünk. És hibázunk, és vétkezünk ilyen szempontból. Szabadíts meg a gonosztól. Ez azt jelenti, nem akarok benne maradni abba a fajta életmódba. Beleestem, elestem most, az úton járva, elestem. Ugye most a téli időben könnyen elcsúszik az ember. Ha valaki elesett az utcán már, ugye nem terült el ott, és nem mondta azt, na most ide fogok költözni, nekem ide hozzák az ebédet, ide kérem a kávét, hát én itt most kész, elestem. Hát nem így mondja az ember. Azt se tudja, hogy milyen gyorsan álljon fel, hogy nem látott meg valaki. És a hívő életben ne maradjak elterülve. Mert azt mondja, ne örülj ellenségem, mert elestem ugyan, de helyre állok, talpra állok, és járni fogok ezen az úton. Péter apostol is hibázott. Vétkezett. Keservesen megbánta. Az Úr helyre állította. Dávid is vétkezett. És a bűn az bűn mindenkinek az életében, de megbánta. Helyre állt. Elítélte saját magában. És azt mondja Pál apostol, hogy akkor, amikor az ember úrvacsorához járul, de nem csak az úrvacsora vételkor, hogy vizsgálja meg az ember magát, és ítélje el magában a rosszat, a bűnt. Szabadíts meg a gonosztól, ez érinti a bennünk levő gonoszságot. És testvéreim, ha ezzel nem szembesülünk komolyan és őszintén, eléggé mélyen és igazán ezzel nem foglalkozunk, felületes lesz az életünk. Csak másokba szeretnénk látni a változást. Csak másoktól várjuk el, hogy hát ők szabaduljanak meg. Hát ők igazodjanak az Isten igéjéhez. És mi? Mi is ezt kell tegyük. Amikor ezt kérjük a mi atyánkban, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, akkor ez azt jelenti a bennem levő gonoszság. Akár atyáimtól örökölt bűnös természet, akár az óemberi természetre, akár a hibáimra gondolok, ezek mind szükség van, hogy az Úr Jézus Krisztus ezektől szabadítson meg, és tartson meg a krisztusi szabadságban. Megszerezted már ezt a szabadságot? A tied már ez? Az újjászületés, a mindennapi megöldöklés, a hibáid vagy bűneid rendezése megtörténik? Gyakori ez? Hát erre szükségünk van. Szabadíts meg a bennünk levő gonoszságtól. De említettem, hogy a körülöttünk levő gonoszságtól is meg kell szabadítson az Úr bennünket, mert valóban egy gonosz világban élünk. És hogyha az előbb az énről, az önzésről beszéltem, akkor most kell beszélni a világról. Mert így vesz bennünket körül a világ is. Ide helyezett bennünket az Úr Jézus, Isten, és azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világban, hanem hogy őrizd meg ebben a világban. Őrizd meg! És amikor ezért imádkozzunk, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor erre gondolunk, hogy ez a világ hatással van reánk. Úgy mondta valaki, biztos, hogy hallották, vagy olvastuk már, hogy ez olyan, mint amikor öltönybe, szép ruhába bemegy valaki a malomba. Nem nyúl hozzá semmihez. Csak átmegy azon az üzemen. Amikor kijön, poros, lisztes. Hát hogy? Valahogy így vagyunk mi is. Nem szeretnénk, hogy ránk rakódjon a világnak a pora. Nem akarjuk, de itt élünk ebben a világban. És halljuk a káromkodást, és halljuk a csúnya beszédet, megszóljuk az embereket, bizonyságot teszünk, hogy ezt ne tegyék, de mégis hatással van ránk. És az a rohanás, meg a problémák, amik körülvesznek, itt élünk ebben a világban. És Isten igének a tanácsa, minden bizonnyal tudjuk, hallottuk, úgy szól, ne szeressétek a világot. Se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ugyancsak három terület. És azt mondja János, azt mondja Isten igéje, hogy ott van a test kívánsága. Ott van bennünk. És igen, bennünk van, de a világban körülöttünk levő dolgok kiemelik, előtérbe hozzák a bennünk levő kívánságot. A test kívánságait. És szörnyű, hogy milyen emberek vannak, hogy milyen dolgokat tesznek. De vajon mi hogy állunk ezzel, testvéreim? Vajon nem-e sokszor a test kívánság? Ha pihenek egy kicsit, nem megyek látogatni, nem megyek a gyülekezetbe, imaórára. Nem fontos ez. Mert test, hát dolgoztam. A világ elmúlik. A világ elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Szabadíts meg minket a gonosztól. Ez azt is jelenti, hogy nem engedek a testi kívánságoknak. Nem engedem, hogy ezek megállítsanak. A szolgálattól távol tartsanak. Előre akarok jutni. Aztán ott van a szem kívánsága, amit látok. Ugye és a mai audiovizuális világban a sok reklám, a technika segítségével tényleg nagy a kísértés. Nagy a kísértés. És mit teszek ebben a környezetben? Ragaszkodok az Úrhoz, az ő igéjéhez. Hirdetem az Isten beszédét. Nagy a kísértés. Biztos, hogy nagyon nagy a kísértés. Ebben a világban élünk. Hogy állok ennek ellene? Amikor azért imádkozom, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezért is imádkozom. Szövetséget kell kössek szemeimmel. Kössük meg ezt a szövetséget, testvéreim. És éljünk tisztán és fedhetetlenül az Isten dicsőségére. A gonosz világban. Olyan nagy a kísértés. És aztán ott van az élettel való kérkedés. Szentségtelen ambíciók, önmegvalósítás, önistenítés. Ez megy. Csinálj, amit akarsz. Éld világodat. Ne hallgass senkire. Ilyen a világ. Mi kire hallgatunk? János apostol, amikor a világról beszél, oda helyezi, hogy az Atya szeretete. Ha ti a világot szeretitek, akkor nincs meg bennetek az Atya szeretete. És ez úgy ellentétes. Ha szeretem a világot, akkor nem szerethetem igazán Istent. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljesen. Teljes szíveddel, elméddel, erőddel, mindeneddel. De ha nem így van, hanem kacsingatok a világ felé, és be akarom hozni a világnak a szokásait, amelyek nem biblikusak, amelyek nem ige szerintiek. Ezért tanít az Úr Jézus bennünket imádkozni. Szabadíts meg minket a gonosztól. Szükségünk van erre a figyelmeztetése, és szükségem van erre az imádságra. Nekünk mindnyájunknak, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Komolyan veszem ezt. Gyakorolom magam ebben. De nem csak a bennünk levő gonoszság és a körülöttünk levő gonoszság látható, hanem amint említettem, az alattunk levő gonoszság is, és itt az ördögre gondolok. Mert nem egy kitalált személy az ellenség. Van egy ilyen gonosz személy, akit a Biblia ördögnek, sátánnak nevez. És úgy rendezi be a dolgokat, azt mondja Pál apostol, hogy a levegőbeli hatalmasságok. Tehát ott vannak, valahol ott vannak. És ezeknek is ellene kell állni. Csak három területet említek meg, ahogy az ördög támad. Vannak a testi megkötözöttségek. Vannak emberek, akik az italnak, a kábítószernek a rabjai, a paráznaságnak a rabjai, meg más ilyen szenvedélyeknek a rabjai. De van, aki a fösvénységnek a rabja. És megkötözi az ördög. Megkötözi ezekkel a dolgokkal. Aztán ott van a mágia kötelékei, ami nagyon elterjedt, a spiritizmusnak különféle fajtái. És nagyon, de nagyon terjed. Az okkult dolgok, az asztrológia, a kártyavetés, a horoszkóp, meg annyira el van terjedve, halott idézés, meg mindenféle. Azt mondják az emberek, próbáld ki. Nézd meg, így is lehet boldogulni. Még a Bibliában is benne van. Igen, de el van ítélve. De nem minden, ami a Bibliában van, követendő példa.
hanem el van ítélve. Igen. Elmentek a halott idézőhöz, és így látjuk a Bibliában, de el van ítélve. Ne add, ne menj, ne csinálj ilyet. Ott van, testvéreim, egy ilyen világban élünk, és sokszor azt látjuk, azt se tudjuk, mit mondani az embereknek. Mert megy, mert fogyni akar, mert megy, mert gazdag akar lenni, megy, mert a vállalkozását kell egy kicsit valahogy előrébb vinni. És rengeteg ez a kísértés. Szabadíts meg minket a gonosztól. Ez azt jelenti, hogy mindennek ellenállok, ami rossznak látszik. Távozok tőle, nem foglalkozok vele. És meg kell említsem, mi testvéreim, amikor az ördög kötelékeiről beszélünk, a különféle vallási megkötözöttségeket. Igen. Azt mondja az ördög, hogy már nem tudom elhitetni az emberekkel, hogy nincs Isten, meg hogy nem létezik ördög, hát akkor megtartom őket egy vallásos életmódba. És ahogy olvastuk a kísértésekről, főleg az Úr Jézus megkísértéséről szóló történetet, úgy láttuk, hogy az ördög is tudott Bibliát idézni. De ha pontosabban megnéznénk azokat az idézeteket, az ördög egy-egy szót kihagyott belőle, vagy hozzátett az eredeti szövegnek. És ez történik. Jönnek a Bibliával, és nagyon buzgóak, és olyan kedvesen beszélnek, amikor bekopognak a házadba. És bebocsátást kérnek. De egy ige innen, egy ige onnan, de miért nem olvasod tovább is? Hát, veszük azt. És ugrálnak ide, meg ugrálnak oda, mint hogyha egy ilyen kirakós játék lenne a Biblia. Ez egy könyv, ez egy levél. Azok a szövegek, ha így mondjuk, egybe vannak. Nem kell elválasztani, nem kell elszakítani, erre is érvényes, amit Isten mondott, vagy amit Isten egybe szerkesztett, az ember ne válassza szét. Ott egybe vannak az ígék, olvasd az előtte, olvasd az utána levő verseket. De az ördög nagy megkötözöttségben tartja az embereket, nagy sötétségben tartja az embereket, hogy milyen jó vallásos ember vagy. Végzed a szertartásokat, akkor, amikor kell, meggyújtod a gyertyát, meg bőtölsz, és mész a templomba, és a pap elvégez éretted mindent, nem kell sokat foglalkozni, akkor, amikor cseleked azt, amit a vallásod kér. És el vannak az emberek tévedve. És amikor azért imádkozunk, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor ezért is imádkozunk. Ezért is, hogy őrizkedjünk az üres szertartásoktól, ceremóniáktól, amelyeknek nincs értelme, vagy már nem értik az emberek. Hallgattam manapság egy előadást a románoknak az életéről, és elmondja történelmileg az előadó, hogy évszázadokon keresztül az ortodox templomokba nem románul beszéltek, és az emberek nem értettek semmit. Folyt a szertartás, latinul, az emberek nem értettek semmit. Megvolt a szertartás, megvolt a vallásos külsőség, megvolt. De megtagadták annak erejét. Isten nem ezt akarja, hogy egy ilyen unalmas, egy ilyen helyhez kötött legyen az embernek az élete, hanem azt akarja, hogy élő kapcsolata legyen az embernek Istennel. És az ördög ezt meg akarja akadályozni. Legyen egy kis bibliázás, legyen egy kis szertartás, és ez mind jó. Ez hazugság. Ez hazugság. Az Úr Jézus Krisztus elmondta, hogy milyen úton lehet hozzá közeledni. És nem a szertartások. Nem úgy, ahogy a Samária asszony kérdezte, hogy ezen a hegyen, vagy azon a hegyen, ez a vallás a jó vallás? Vagy a másik vallás a jó vallás? Melyik? Mert annyi van. Azt mondja az Úr Jézus, nem így kell venni a kérdést. Hogy lehet az Istenhez közeledni? Ezt Isten mondja meg, nem mi döntjük el. Hogy melyik tetszik nekem, melyik érdekes. Nem így kell venni. Hát mit mond Isten? Ő mondja meg, hogy lehet hozzá eljutni. Az ördög ezt meg akarja akadályozni az emberekben. És annyiféle bűnöket és sötétségeket és megkötözöttségeket hoz az emberek felé. Vigyázzunk, szabadíts meg minket a gonosztól. Ez ezt is jelenti, hogy ellene lehet állni az ördögnek. És ez nagyon komoly dolog. Ellene lehet állni. Igen, az Úr Jézus Krisztus megsegít bennünket, hogy ellenálljunk az ördögnek. És testvéreim, befejezésül, ha már magunkban néztünk meg, körülöttük is megláttunk azt, hogy milyen gonoszság van meg, alól, meg minden oldalról körbe vagyunk véve a gonoszsággal, és akkor nézzünk egy kicsit felfele. Mert ez a legfontosabb, hogy nézzünk fölfelé. Mert amikor imádkozunk, akkor felnézünk az Istenhez, mert azt mondjuk, hogy Uram, mi atyánk, te szabadíts meg minket. És úgy, ahogy itt a történetben olvastuk, hogy ez az édesapa fölnézett az Úr Jézusra. És ez a hozzáállás kell ott legyen bennünk is. Mert igaz, hogy bennünk nagy a gonoszság. Igaz, hogy körülöttünk is, meg alattunk is, meg mindenütt szembe találjuk magunkat a gonoszsággal. De ha felnézünk az Istenre, ott szentség, ott tisztaság van. Oda nézzünk. Jézusra nézzünk. És milyen lelkület kell? Hát csak egy néhány dolgot mondok innen ebből a történetből. Az alázat lelkületével kell felnézni az Úrra. Úgy olvastuk, hogy ez a sokasághoz ért egy ember jött hozzá, térdre esett előtte, és azt mondta, Uram, az én gyermekem, ez is ez a baja. Leborult. Milyen alázat volt benne. Nem azzal jött, hogy na, segítesz? Mennyit kell fizetni? Hanem megalázkodik. És ez így volt az életében, ez volt az igazság, hogy ő megalázkodott, és ezzel a lelkülettel lehet, testvéreim, fölfelé nézni, úgy, hogy alázatos vagyok, beismerem, hogy bennem bűnterem, és nem vagyok méltó arra, hogy Isten rám tekintsen. Igen, mikor bemegyek a kegyelem királyi székéhez, akkor ezzel az alázatos lélekkel megyek. És ez kell ott legyen bennem. Aztán ott kell legyen az őszinteség is. Azt mondta ez az édesapa, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros, és kegyetlenül szenved. Gyakorta esik a tűzbe, gyakorta a vízbe, elvittem tanítványaithoz, de nem tudták őt meggyógyítani. Nagyon őszinte. Becsületesen elmondja, ez a helyzet. És így lehet felnézni az Istenre. Nem takargatni, magyarázkodni, hogy Uram, tudod te, meg hát tudom én is, csak nem akarom beismerni, nem akarom elmondani. Nem, őszintén el kell mondani. Minden, ami van bennünk, ami bánt. Sokszor félünk elmondani egymásnak. Mert hogy kinevetnek, vagy elmondják. De Istennek mindent el lehet mondani. És amikor ezért imádkozunk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, akkor ez azt jelenti, hogy felnézek az Úrra, és elmondom őszintén azt a bajomat. És testvéreim, ne kerteljünk, ne magyarázzunk félre. Mondjuk el az igazságot. Isten örül annak, amikor őszinte, töredelmes, bűnbáló lélekkel jön az ember. Akkor ez az édesapa hittel közeledett. Így jött az Úr Jézushoz. Uram, ilyen az én gyermekem. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek veletek? Azt mondta ez az édesapa, hát a tanítványaid nem tudták meggyógyítani, de te meg tudod gyógyítani. Jövök hozzád hittel. És a hitetlenség, ez nagy akadály. Úgy mondja is az Úr Jézus, hogy ez nagy akadály. Mert ha lenne hitünk, hittel kell közeledni. Nem megszokásból. Hát most így szokták. De hát én nem teszem ezt, vagy nem hiszem ezt. Hittel. Teljes bizalommal. Ezt várja el Isten, amikor ránézek, akkor, amikor a pusztában megmarta a kígyó az embereket. Azt mondta Isten Mózesnek, csinálj egy érckígyót, emelt fel, és aki hittel, bizalommal rátekint arra, akkor meg fog gyógyulni. És az emberek így néztek a kígyóra. Így néztek fel, hogy ő az egyedüli megoldás. És csak ebben bízok, semmi másban, akármit csinálnok én, ez nem segít nekem. Felnéztél ezzel a hittel már az Úr Jézusra? Akarom, hogy megszabadítson mindenféle gonosztól. Annyit kínlódtam, erőltettem magamat, kínlódtam, dolgoztam, és csak ide kerültem, még mélyebben, a sárba, a problémába. De Uram, most hittel rád akarok nézni. És aztán ott van a komoly imádkozás és a bőt. Úgy olvastuk itt az igében, hogy ez a fajzat nem megy ki, hanem könyörgés és bőtölés által. Igen, ha van alázatos lélek, ha van őszinteség, ha van hit a szívemben, van olyan, amikor a bőt és a könyörgés, így kell felnézni az Úrra. Mert az ördög nem megy szabadságra, az ördög nem hagyja el a támadást, hanem mindig körbevesz, és mindig nagyobb és nagyobb erővel teszi ezt. Hogy védekezek? Úgy, hogy bemegyek a csendes kamrába, és közeledek az Istenhez. És ahogy mondja Jakab, közeledjetek én hozzám. És az ördög távozni fog. Megtapasztaltuk már ezt. Isten akarja, hogy ez olyan édes, ez olyan jó ízű legyen. A vele töltött idő, amikor fölnézek az Istenre, és amikor tudom, hogy az Atyám titkon néz engem, de én vele beszélek, nem a falaknak, nem magamba beszélek ott, hanem imádkozok, beszélek a mennyei édesatyámmal, és érzem azt, hogy a problémáimból oldódok fel. A kötelékek hullnak le. Na ez az igazi hívő élet, ez a szabadság, amit ad az Úr. Ez szolgáló lelkületet is jelent, testvéreim. És az Úr azt akarja, hogy ilyen lélekkel és ilyen hozzáállással legyünk. Bennünk, körülöttünk minden fele gonoszság van. Szabadíts meg minket a gonosztól. Hadd tudjuk ezt elmondani nap, mint nap. De az Úr felettünk van, és mindenütt ott van. És meg akar védeni, és meg tud védeni minket. Bízol benne? Felnézel rá? Tedd ezt, és megtartatol. Amen.
Aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, a te akaratod legyen. Minden napon ad meg
Köszönöm neked, Uram, hogy te most szóltál hozzám és hozzánk. Köszönöm neked azt, hogy nálad van szabadulás, és köszönöm, hogy ezt a szabadulást most felkínáltad. Add, Uram, hogy akarjunk igazán szabadok lenni. És köszönöm, hogy te adod mindenkinek, aki te hozzád jön. Kérlek téged, Uram, te töltsd be Szent Szellemeddel a mi életünket, hogy szabadok lehessünk igazán minden megkötözöttségtől, minden gonosztól. És köszönöm, hogy te így velünk leszel ezen a héten is, ami ránk következik. Köszönöm, hogy te ott vagy velünk, és te vagy az, aki harcolsz bennünk, és harcolsz velünk, mellettünk. Légy áldva és dicsőítve érte. Amen.